Vasvári Pál, az emberiség földi célja és a világ szellem fejlődése, részletek. Roppant fontosságú a kérdés, mi-e földön az emberiség végpontja? Az ember bolyong a nagy természet rejtélyes kertében, s az ezredik sem tudná megmondani, mi végre él, mi célra kell törekednie. És az ember hiába kérdezi a természetet, ez nem fog neki válaszolni. Hiába megy a cserge patakhoz, hiába hallgatja az enyelgő esti szélsuttogásának titok szavait. A természete szavaiból ki nem veheti az ember végcélját, rendeltetését. Kitől kell tehát megkérdeznie nagy szavakat, hogy tudni vágyát kielégíts, hogy önmagával tisztába jöjjön? Kérjétek meg az észt. Hallgassátok meg ennek szavait. Midőn a természet az embert az élet ösvényére küldé, az ész szövétnekét adá neki, hogy ennek világánál haladjon. De a szövétneket maga a természet nem gyújtja meg. E szövétnek csak elő van készítve a fellobbanásra, s kétféleképpen vedhet lángot. Vagy besurlódás, dörzsölés által fejlődik ki benne a meleg, mely lángra lobbantja, vagy más égő szövétnek kell érintkezni, hogy attól kölcsönözzön világosságot. Gondolkodjatok komolyan, mélyen, s az ész fáklyája önmagát fogja felvilágosítani, vagy érintkezzetek a már égő észfáklyák lángjaival, s elmétek szövétneke fényt és világosságot nyerend. Egyes választottaknál az észfákja magas lángokba lég, s tiszta fénnyel világít. A többiek érintség fáklyáikat ezen egyesekével, s a világosság napról napra jobban fog terjedni. Kinek észfáklyájától a többiek lángot kölcsönöznek, az e kölcsönzés által mit sem veszít. Ha az égő gyertyánál a másikat meggyújtod, e tűz kölcsönzés által az égő gyertya mit sem veszíthet. De az emberek átka a bizalmatlanság. Akinek észfákjája az elvonultság magányában lángra lobbant, az rejtekében marad-e fényes, nem akar a tömegbe vegyülni, nem akarja másoknál az észfákját fényre lobbantani, mert elég balga azt hinni, miszerint a tömeg észfákjái közt az övi el fog homályosodni. Az éj felvilágosultak nem érdemlik meg a dús észadományt, melyel őket a természet a többiek felett megáldotta. Más részről nagy hiba fekszik erre nézve a tömegben is. Ez nem akar bizalommal járulni a felvilágosultakhoz, s e tartózkodást történeti tény teszi megfoghatóvá, miszerint a tömeg bizalmával egyesek nagyra vágyása sokszor visszaél, s azóta egyesekben nem akar bízni a sokaság. E kölcsönös bizalmatlanság okozza, hogy az emberiség két részre szakad. Egyik részben vannak a kevesek felvilágosult ésszel, de kevés tényerővel. Másik részben a sokaság áll lelki sötétségében. Magába zárkózott bizalmatlansággal néz az egyesek felé, és azokban gyakran ellenségeit képzeli. Kevés azoknak szám, akik gondolkoznak, s ezeket a többiek gyakran heréknek képzelik, mert velük a munkatéren versenyt nem dolgoznak. Akik pedig dolgoznak, azok nem gondolkoznak. Innen a bizalmatlanság a két tábor között. És míg a szellem emberei az anyagiság tömegével szövetséget nem kötnek, addig az emberiség ügye folyvást kockán forog. Az ész gyenge erő nélkül, s az erő iránytalan ész nélkül. Ha tehát az emberiség végcélját meg akarjuk tudni, hallgassuk meg a nagy férfiak szavait, kik a világtól elvonultak, elzárkózva elmélkedtek-e nagy feladat megfejtésén. Az újabb kor tudósai megállapodtak abban, miszerint az emberiség végcélja a tökély, de ennek oltára oly magasan áll, hogy az emberek ezrei gondolataik sebes szárnyain sem bírnak ahhoz fölrepülni. Az emberiség elébe tehát véghetetlen magas cél van tűzve, s a gondolatainkban végig akarunk szárnyalni a mérhetetlen téren, melyen az emberiségnek végig kell haladnia, míg a tökély oltárához jutnak, lelkünk elfárad, képzeletünk szárnyai leereszkednek, s a szárnyaszeget lélek bágyadva zendül vissza köznapias jelenünkbe. Én úgy vélem, azért van oly végtelenül magas cél tűzve az emberiség elébe, hogy soha ne pihenjen, soha tett haladásával meg ne elégedjék, hanem szüntelen maga előtt lássa a végtelen tért, mely őt a tökély oltárától elkülönzi, és igyekezzék gyorsan túlhaladni a göröngyös utakat, hogy így minél előbb eljuthasson a kényelmesebb térre. Minél inkább közeledünk a tökély oltára felé, annál könnyebb az előrehaladás, annál vonzóbban hat a küzdő emberiségre a távolban feltűnt tökély oltár. A sokat küzdött emberek homlokára diadalkoszorúkat aggat a természet szabta kötelesség teljesítésének édes érzete. Lesz-e oly szerencsés ivadék az emberiségben, mely véghetetlen küzdelmek után csak ugyan eljut a tökély oltárához? Vagy talán új magas egy cél, hogy azt embernek csak megközelíteni lehet, de elérni sohasem? E merész kérdések a természet fekete titok könyvében vannak megfejtve, hová emberi szem nem pillanthat. De elég azt tudnunk, hogy az emberiség előtt a tökély oltára díszelg a messzi távolban, s e felé közelítenünk erkölcsi kötelesség. A szabadságot a hatalmas nemzetek nem akarják többé egyedárulag kezelni, hanem testvéreiknek ismerik el a föld valamennyi lakóit, és a világ népének, meddig csak a levegőt élvezte szabadon, egy más éltető elemet akarnak nyújtani, hogy a szabadság napfényének melegét a föld minden szegleteiben éldeljék az emberek, és ne csak halandók, hanem boldogok is legyenek. Így akarja ezt a sors az emberiség nemtője. E célra működik láthatatlan kezeivel. Éppen így van ez az erkölcsiség több eszméjével is. Róma a műveltség fájait átülteti önvárosába, s a fiatal görög csemetéket minden világvárosban zsúfolá egymásra. Róma egyedárusa akart lenni a világ műveltségnek is, mint volt a szabadságnak. De a természet bosszút állott rajta az emberiség jövőjének megmentésére. Az átültetett csemeték nagy része kiveszette a római világkertben. Nem kedvezett a műveltség szelíd fájainak e föld, mert a római durva nép polgárvérrel szokott öntözni. E vérfertőzött földben a szelíd műveltség fáinak gyökerei elvadultak, elszilajodtak, s éltetőnet fejett kegyetlen vérrel táplálták a magas ágakat. A véren hízott ágak szilajon terebélyesedtek, s Róma népe örült, azt hívé, hogy a lombok árnyékában Görögország szabadság korszakát fogja élvezni. De a természet nem úgy akará. A szilaj gyorsasággal terebélyesült műveltség fák magaságai messze a római kültartományokba nyúltak ki, és azokra is ráveték a műveltség árnyékát. Róma egyedárusilag akará kezeli a világ műveltséget, azért ülteti annak gyökereit egyedül Rómába. De az emberiség nem tője, kijátssza a világ zsarnokot. A hirtelen nőtt faágak árnyai elhatottak a római birodalom legtávolabb szegleteibe is. Jött az erőltetett virágzás korszaka, s a véren nőtt fák kegyetlen felvilágosodottság gyümölcseit termék meg a szelíd görög honiak helyett. Az elnyomott népek között minden tartományba leesett egy-egy pár alma, s a tudás gyümölcsétől kissé felnyíltak a népek szemei. Érezni kezdik elnyomott helyzetüket, s mámoros szenderükből lassanként öntudatra kezdének ébredni. A felvilágosultság öldöklődőt költött fel az eltiport népekben, s véres fegyvereiket Róma ellen kezdék fordítani, mert eddig őket azért tartás sötétségben, hogy mindnyájukat ön céljaira, vak eszközükről felhasználhassa. Ezek aztán legnagyobb kegyetlenséggel dühöngtek Róma ellen, s gyökerestül kiírták a műveltség fáit is, melyeknek gyümölcseit csak arra használták, hogy észfensőbségük által a népek ezrei felett zsarnokoskodhassanak. De a műveltség még ekkor sem dőlhetett meg. A tartományokban lehullott műveltségi gyümölcsök magvai szétszóradtak az egész ismert világban. A föld színén elhintett magvakat be kellett temetni, hogy egy jobbkor számára kikelhessenek, s világszerte felvirágozzanak. S a betemetés romboló munkáját rémítően teljesíti Etele ősatyánk és az ő világ rengető kortársai. Ezek beboronálták egész Európát, hogy a műveltség eltemetett magvai egykor mindenhol felsarjadozzanak. Az emberi műveltség előhaladása tehát az ellenünk annyiszor felhozott középkorral nem szűnt meg, csak ideiglenesen pihent és várt, míg az elhintett magvak Európa szerte kikelnek. Várt az időpontra, melyben egész világgé legyen, mi előbb csak Róma kizárólagos sajátja volt. Ez nézetem szerint az emberi műveltség elterjedésének parabólája. És bár kissé minden hasonlítmány sántikál, mint említett ellenfelem, a hasonlatok kifogyhatatlan teremtője is elismeré, annyi azonban igaz, hogy én-e hasonlati kép kedvéért az igazságot föl nem áldozám, hanem csak eszményítettem. A világtörténetből éppen az tűnik ki, amit én be akarok bizonyítani. Hogy a zivataros népvándorlás alatt sírba hanyatlék, ez csak azért tevé, hogy bevárja, míg a dúló népcsordák vad orkánja elhangzik koporsója felett. De a víz elvonultával ismét feltámadt. Azt tevé, mit Szahara sivatagain a karavánok emberei tesznek. Midőn a víz közeg, földre borulnak ezen okos vándorok, hogy a dögletes levegő meg ne folytsa őket. A haragos vihar előnyargal és gyilkolni kezdi az élőket. A földre borultakra nem leheli a halál levegőjét, mert azt véli, hogy ezek úgyis meg vannak ölve. Tovább nyargal, s a földre borultak új életre ébrednek a tetsz halál után. Ez történt a világműveltséggel is. Sírba szállt, hogy bevárja, míg a vész elvonul feje fölött. Íj orkán csak egyszer dühönkhetett a műveltség fölött, és ennek vészeit már kiállotta. A római műveltség tetsz halálát nagy hiba az egész világ műveltség egykori megdőltének nevezni. Magában e birodalomban is az öngyilkoló nemzet gőgös bűnei okozták az erkölcsi műveltség megdőltét. Itália népe rideg következetességgel sietett a vész örvénye felé. Amit Róma tett, az nem a műveltségbeni előhaladás, hanem világzsarnokság, mely magát a zsarnokot sem boldogíthatá. A római nép életpályája az emberiség súlyos és kedvező sorsának minden árnyéklatain keresztül vonul, és a nép története legtanulságosabb az egész világra nézve. Azért kell ennek történet menetét minden alakban felhasználnunk, terjesztenünk. A föld népeinek kormánygyeplői csak egyszer összpontosultak-e világvárosban, és ezen egy eset elijesztő vészként áll a nemzetek előtt, hogy soha többi a világ népeinek sorsát egy várostól függővé ne tegyék. A római nemzet életének piramis képe úgy áll előttünk, mint a Davalagiri szirtfok, az Ázsia fentérei fölött büszkélkedő hegyek tetőpontja. Lábainál a legkellemesebb völgyek terülnek el déli növényekkel gazdagon. Följebb megyünk, és a gazdag növényzet elvész szemünk előtt. Fenyőket, törpe, csemetefákat találunk, végre csak mohot. Kopár sziklák meredeznek körülöttünk. Följebb jutunk a hegytetőhöz, s a hóvonal hideg birodalmába érünk. Fázni, dideregni kezdünk, s nem óhajtunk magasabbra emelkedni, mert fölöttünk egyetlen egy kopár szikla szálat látunk, melynek hóborított őszfeje az alatta úszó fellegekkel tusakodik. Ilyen volt a római nép sorsa. Kellemes völgyéből fölkerekedve elindult a haladás ösvényén, s minél magasabbra emelkedett, annál boldogtalanabb lőn. Mert nem a kellemes völgyben haladt előre, hanem fölfelé törekedett a hegytetőre, honnan messze népekre elláthat, s parancsait a magasban a fél világ fölött hangoztathatja. Az uralkodásban keresi a boldogságot. E hibás eszme inkább boldogtalanná tette az emberiség nagy részét. Ezen eszme pedig boldogtalanná tette őt magát. A nép elindult az uralomvágy zsarnoki ösvényén. Nagy része útközben elveszett. Sokan azonban megdacoltak az út fáradalmaival, hogy valaha az emberiség tetőpontjára fognak emelkedni. Azt hívék, miként onnan fogják kormányozni az egész világot. A boldogságot a világ uralom bűnös eszméjével zavarták egybe. Találkoztak mindig új és új vezérek, kik a népet bátorságra és összetartásra inték, maguk pedig egymás ellen az irigység háborúját viselik. A nép hitt a gyönyörűen hangzó szavaknak, s önfeláldoztával küzdél az akadályokat, csak hogy az óhajtott világpontra feljuthasson. A Gracchusok későn születtek. Későn figyelmeztették a népet, hogy a boldogság útja nem ez. Visszatérni többé lehetetlen volt. Az egymást üldöző vezérek közül hol az egyik, hol a másik csatlakozott a néppel, hogy ellenfelét megdöntse. S 500-adi vérmunka és halálküzdelem után a római nép utolsarjadéka csak ugyan feljutott az ígéret fényfokára. De a vezér, ki most előttük állott, ámítóvala és zsarnok, midőn a tetőpontra a legelső feljutott, az elerőtlenült, kimerített, megfogyott népcsoportnak kényúrilag kezdett parancsolni. S midőn a nép őfelségére hivatkozék, a zsarnok azzal rémíti a tömeget, miszerint ő az ég lényeivel van szövetkezve, s itt a villámok honában senki sem merjen bele dacolni. A nép föllegeket látott maga alatt úszni, melyekben apró villámok cikáztak. Lenézett a szédítő magasból az alant messze terjengő világra, s magánál boldogtalanabbat az egész földön nem látott. Más népek a zsarnokság ellen küzdöttek, s részvétkönnyei hullottak bajnok sírjaikra. Ők világ igázó zsarnokság eszközei valának, s bukásukon a többi népek nem tudtak szánakozni. S most kezdi irigyleni Róma népe a völgyek lakóinak sorsát, kik egyszerű kunyhóikban nála boldogabban töltik életüket. Ekkor énekelt Horác az egyszerű földművelők boldogságáról, ekkor magasztalta Virgil az idilli pásztor életet. De visszalépni többé nem lehetett. A költők énekei meghatották a harcias tömeg kebelét, s a durva vérengzők epedő vágyakat kezdének érezni, vágyakat, melyek őket a boldogabb hajdan felé vonzották. E jobb sors után sóvárgó tömeget a zsarnok zord parancsa riasztá fel édes álmaiból. E parancsokat az ég hirtelen mennydörgései visszhangozák, villámok sújtattak a tömeg közé, és az elrémült nép reszketve hullott a zsarnok lábaihoz. Azt hívja, hogy a villámokat maga Jupiter adja a zsarnok kezébe, s erény és igazság csak ábránd. A nép hiába küzd, örök szenvedésre van kárhoztatva. Ez a római nép életének története. Végezetül megrendült a föld, megrázta a római birodalom dávalágíri-szerű piramisát, és a zsarnok rabszolgáival együtt hullott a porba, a világkormány szédítő magasságából. És eképpen legyen befejezve a cikk. Mert a parabolai egyszerű jelenetekhez nem szükséges hosszú magyarázat. Bocsánatot kérnék ezen előadási modorért, de meg vagyok győződve arról, hogy a legkomolyabb igazságokat is célszerű néha így modorban adni elő. Lelkemben egyik kép a másikat idézi elő, midőn a világ események fölött félharagosan elmélkedem. A hasonlat idéző modor lehet csak egyenlő fegyver, midőn azzal ostromol ellenfelem, kit én első találkozatunk után is bizalmasan tisztelek, és a tiszteletem jeléül vegye azt, hogy talpra esett hasonlítási ötleteit emlékemben följegyzém, s a csorok által megmentém a feledés homályától, s fenntartám a szellemvilág embereinek számára. Úgy vélem, hogy föltételemet teljesítém, s a mondottak után meg lehetünk arról győződve, miszerint a világ szellem folytonos előhaladásban terjed. És gyakorlatilag mutatja, hogy az emberiség végcélja a tökély, melyet minél inkább megközelíteni az emberiség szent kötelessége. A tökély azon dombor üveg, melynek gyúpontjában az emberi tényeknek összpontosulnia kell. A tökély kristályüvegén át a tények összpontosult sugárai, gyönyörű színekkel ékesítve fognak ismét szétoszolni, s falra vetődve felséges alakban fogják lefesteni mindazt, ami szép, ami nagy, ami dicső, ami boldogít. A megelégedés és öröm, az igazság és erény diadal sugárai egymásba olvadva képezendik a boldogság maszatos képét. Minél előbbre haladunk, minél inkább tudjuk tényeink sugarait összpontosítani a tökély gyúpontjában, annál szebb, annál magasztosabb alakban fog előttünk kifejlődni a boldogság gyönyörű képe. 1848.